Valóban igaz, a Pistinek az elmúlt hetekben az embernek olyan érzete van, hogy minden hétvégén van egy esküvő, van egy kis baba bemutatás. Jól van ez így, örülünk ennek. Szeretném minden család mellé állni, veletek ünnepelni. És ezzel is kifejezni azt, látni egy családot, akik szeretik egymást, ahogy gyerekek születnek, az betölti azt a küldetést, amit szeretnénk itt megélni. Megélni. Isten szeretetét szeretnénk bemutatni azzal, ahogy élünk, ahogy családokat nevelünk. Aki pedig erre készül, akár esküvőre, akár gyerekbemutatásra, majd a jövőben azok mellé is odáll, akik bátorak, hogy szeretik őket, amíg eljutnak oda. A másik dolga, amit akartam mondani, most már hetente elnézem Pistit, ami kisbabát tart a kezében. Hason megfogalmazok benne, hogy nagyon jól nézem majd ki, mint nagyapa. Gondolom, már csak arra készült. Már ahogy mondtad, csodák és meglepetések minden családban történhetnek. Ha ilyen tempóban haladunk, akkor lehet, hogy annál egytől áttérünk a kézkendő varrásra, a takaróról. A tempót nekünk is fel kell venni. Az elmúlt éveknek az egyik meghatározó könyve, ami a Szentlélekről írtak, azt a címet viselte, hogy az elfelejtett Isten. Nagyon meglepő cím volt, amikor kezembe vettem, és az első pár oldalon kiderül, hogy a szerző miért így gondolta. Leírta azt, hogy nagyon sok gyülekezet vagy megragadt tradicionális gyülekezetként, és követi a rég bevált szokásokat, és ebből merít erőt ahhoz, hogy élje a keresztény életet. Nagyon sok gyülekezet átalakult olyan gyülekezetté, ami próbál szolgáltatásokkal életben tartani embereket, és átvette a fogyasztó társadalomnak a meghatározó jegyét. És a kettő között valahol a Szentlélek szerepe, személye és ereje elveszett. Csináltak egy felmérést arról, jó sok gyülekezetben, hogy vajon hány olyan hívő van, aki azt mondaná, hogy az elmúlt évben, ez az hosszú idő, az elmúlt évben azt tudnám mondani, hogy megélte az Isten jelenlétét, az Isten mély jelenlétét, és azt az erőt, ami egyedül képes legyőzni a bűnt az életükben. Nagyon kevesen mondták azt, hogy ezt megélték. Beszélgettem egy református lelkésszel, talán 3 hónappal ezelőtt, azt mondta, hogy a vidéki gyülekezetekre nagyon jellemző az, hogy vallják a jó Istent. És minden a jó Isten. De hiányzik a fiúról, a lélekről és az atyáról való tanítás. Mintha elfelejtettük volna. Megszoktuk, vagy nagyon megszoktuk, vagy máshoz fordultunk, más forráshoz fordultunk, hogy meg tudjuk élni a keresztény életet. Egy pünkösd Isten tisztelettel nem lehet pótolni, és azt mondom, hogy a gyülekezetünkben nem elfelejtett Isten a Szentlélek. Ma viszont egy hosszabb időt szánunk arra, hogy betekintést nyerjünk, hogy kicsoda a Szentlélek, mi a szerepe, és hogyan élhetünk az ereje által. Én erre a 3 kérdésre szeretnék ma választ keresni. A zsidó levélben azt olvassuk, hogy a kifejezést használja, írt a zsidókhoz írt levelet, hogy az igének vannak alaptanításai. Újra arra van szükségetek, hogy az ige alaptanításait tanítsuk nektek. Ebből én most nem a figyelmeztetést szeretném alapul venni, hanem azt, hogy az ige maga említi, hogy vannak bizonyos tanítások, amik alaptanításként szerepelnek az igében is. Mit jelent ez, hogyha ezek hiányoznak, bármit tanítunk más vasárnapokon, alap nélkül tesszük. A Szentlélek tan, a Szentlélekről való tanítás, ha nincs a helyén, ha nem ugyanazt értjük, ha nem ugyanúgy ismerjük, ha nem ugyanannak tekintjük, akkor hirdethetünk bármi más, a keresztény élet kudarc marad. Ám az első században egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy mi a Szentlélek tan. Nagyon sokfajta. Egy idő után kezdték az egyházi tanítók felismerni, ez egy nagyon különleges módon mutatja be Krisztus a Szent Lelket. És elkezdtek tippelni, hogy ki lehet a Szent Lélek. Nem volt egyértelmű. Nagyon sokfajta tanítás született meg, és aztán az évszázadok során követitek egy-egy zsinat összejött, hogy tisztázza, hogy mit gondolunk arról, hogy kicsoda a Szent Lélek. Niccai zsinat egy mondatban jegyezte meg, hiszünk a Szent Lélekben. Aztán ez kevésnek bizonyult, a konstantinápoli zsinat, amely kiegészítette ezt, egy hosszabb rész számára, hogy a Szentléleket hisszük, hogy Isten, ám hiszük azt, hogy különálló személy. Az Atyától és a Fiútól különálló személy. És megjelentek olyan tanítások, hogy hiszük azt, hogy van egy Isten, aki különböző módon jeleníti ki magát. De ezek csak kijelentések magával. Ezek nem különálló személyek. Ezek csak formák, amiket az Isten használ arra, hogy bemutassa magát. De hogy jobban belástak az igébe, bizony arra jutottak, hogy ez nem fedi azt, amit az ige tanít. Nem, ez nem az alaptanítás. Az alaptanításban kitűnik, hogy a Szentlélek önálló személy. Megkülönböztetett a Fiútól és az Atyától. Rendelkezik minden jeggyel, amivel egy személy rendelkezik. És hogy erről mit vallunk a mai nap, ti meg én, nem hisztek, hogy mennyire fontos. Azok a tanítások, amik az első században megszülettek féltanításként, ma is, itt Budaörsön is jelen van. Vagy ha lejjebb megyünk az Osan és az Ikea és a Decathlon felé, Királyság terme felé, ott bizony, amikor előveszik a Szentlélekről való tanítást, máshogy tanítják, mint amit most hallani fog. Nem hiszik azt, hogy a Szentlélek Isten, különálló személy, akár a Fiú sem. Teremtett, az Atya hozta őket létre. Nem öröktől fogva vannak, bár örökké léteznek. Ezeket azért nagyon fontos, hogy közösen úgy valljuk, azon a módon valljuk, ahogy ezt az egyház atyák lefektették, és ahogy az igéből mi is ma értjük. Úgyhogy pünkösd vasárnapján két módon lehet tanítani a Szentlélekről, vagy a tűzről, lehet is az erőről, vagy lehet a Szentlélek tant áttekinteni. A kettő nem fekete-fehér. Amikor a tűzről tanítunk, muszáj a tanítás rész is ott legyen, és fordítva, nem lehet csak úgy szárazon tanítani a lélekről, hogy ne beszéljünk arról, hogy nélküle nem fog menni a keresztény élet. Mégis a mai nap, sokkal inkább tapasztalni fogjátok, ez egy áttekintése lesz ennek a tannak, és szerintem rengeteg olyan praktikus információval, tanítása, amit utána akár már a mai nap lehet alkalmazni. Hadd kérjelek meg, segítsetek ezt kiosztani. Múltkor azt mondtam, hogy elfelejtek mindent, amit Pisti tanít. Úgy lehetett ezt, úgy lehetett ezt érteni, amikor Pisti tanít, azt egyben elfelejtem, de az igazság az, hogy bárki tanít, meg a saját tanításomra sem emlékszem néha egy hét múlva. Úgyhogy ezért már múltkor említettem, hogy készítek ilyen apró jegyzetpapírokat, aki akarja használni. Nem muszáj, ám szerintem hasznos lehet, aztán időről időre az ember előveszi akár hónap végén, és végignézi, hogy miket hallott. Leginkább az alsó szekciót ezen a lapon. Nekem mit mondott az Isten azon a vasárnap? Jó, nagyon rossz lenne, ha ezeket elveszítenénk, vagy elsikkadnának. Nem az, amit a Bacsinszki Vaci, vagy a Pisti mond, hanem azt, amit az Isten kijelent nekünk. Amikor körbe kérdezek embereket, hogy milyen kérdések vannak bennük a Szentlélekről. Nagyon érdekes lenne, ha most házi csoportban ülnénk itt, 10, akkor ezt megkérdezzem tőletek. Ha kérdeznétek bármit a Szentlélekről, mi lenne az, amire kíváncsiak vagytok? Szeretnétek megtudni. Én itt 10 kérdést összeírtam abból, amit eddig visszahallottam emberektől. Az első legjellemzőbb kérdés, hogy kicsoda a Szentlélek. Milyen? Mit lehet róla tudni? Második, mi a kapcsolata velem? Az ige alapján honnan tudhatom, hogy bennem van? Bennem van, bennem él a Szentlélek. Hol mondja ezt az ige? És akár mondja azt, hogy eltávozik-e tőlem, vagy sem. El lehet-e veszíteni a Szentlélek? Hogyan munkálkodik bennem a Szentlélek? Mit tehetek én? Mi az, amit keresztényként nekem feladatom tenni, és mi az, amit a Szentlélek tesz meg? Óriási kérdés. Óriási kérdés. Hogyan működik bennem? Mit jelent az, hogy a Szentlélek betölt? Ugye? Ma is énekeltük azt, ezt a szót használtuk az egyik dicsőítő dalban, hogy feltöltsön a lélek. Mit értünk ez alatt? Feltöltött a lélek ma? És ha igen, akkor ez mit jelent? Hogyan ítélhetem meg a jót a tökéletestől, hogyan vezet a Szentlélek? Ugye óriási kérdés, a Szentlélek egyik szerepe az, hogy amit az Atya tanít, a fiú parancsban, az ő jelentíti napról napra és teszi alkalmazhatóvá nekünk. Hogy működik ez? Ha követni akarom az Atya akaratát, amit Krisztus is tette a lélek által, milyen ez a mindennapokban? Egyik kérdés az nagyjából a leginkább azt jelentkező, hogy passzív élet vagy aktív élet a keresztény élet. Saját erőfeszítések és a Szentlélek erejének a vegyülete az, hogy is áll össze, hogyan élhetek a lélek ereje által. Úgyhogy ezért szeretném én ezt átnézni veletek. Egyrészt először azzal fogunk időt tölteni, hogy kicsoda a Szentlélek az ige alapján. Ez egy elég gyors, talpalós, ám nagyon tödör áttekintés lesz. Úgyhogy aki kéri, mert nem tudja leírni az összes igeverset, mert én csak felsorolom az összes igeverset, amit ennek a tannak kapcsán összegyűjtöttek, szívesen elküldöm e-mailben majd ezt a listát, mert őszintén, hogyha nem tudtok mit olvasni a következő hétben az igéből, van az út, most hol csapjam fel, éppen. Vegyétek elő ezt a listát, és nézzétek át az összes igét elolvasva, ahol az ige a Szentlélekről beszél. Üdítő, frissítő. Próbáljátok ki. Utána arról fogunk egy kicsit beszélgetni, hogy mi a Szentlélek szerepe. A Szent Háromságban különböző szerepe van minden személynek. Mi az, ami markánsan a Szentlélekre jellemző? Mindegyik teszi mindegyik szerepet. Nincs olyan, hogy csak ő teszi, csak ő teszi, csak ő teszi, de hangsúlyok van. Megnézzük ezeket a hangsúlyokat, és végül én azzal szeretném a legtöbb időt tölteni, hogy hogyan élhetek a Szentlélek ereje által, ebből a legesleg alapvetőbb dolgokat szeretném csak átvenni, hiszen erre lesz ma idő. A fő ige szakaszok, ahol a Szentlélekről olvashatunk, egyértelműen János 14. és a 16. fejezete. János nagyon sok időt tölt itt a Szentlélek elmagyarázásával. Azt hiszem, ezeket nem írtam ki, úgyhogy azok csak felsorolom. A Római Levél 7. és 8. fejezete. A lélekben való járás, a lélek ereje által való élet, és a lélek nélküli frusztrált keresztény leírása. Róma 7-8. Efezus 1.13, 14 és 4.18, valamint az 5. fejezet, erre ki fogunk térni. Ugyanígy a Galata levél 5. fejezete, a praktikus keresztény élet, a lélek erejében való járás leírása. Az 1 Korintus 2.3, majd látni fogjátok, erre külön kitérünk, hogy miről szól is a 2 Timóteus 1.7, amiről múlt héten beszéltünk bevezetőként erre a mai előadásra, ami arról szól, hogy nem a félelem lelkét kaptuk, hanem a szeretet, az erő és a józanság lelkét, amit nagyon érdekes, hogy ott minek a kontextusában használ Pál, amikor ír Timóteushoz, de említettem, hogy nem csak ez a három jellemzője van a Szentléleknek. Ma látni fogjátok, hogy rá jellemző az Istenség minden tulajdonsága. No, akkor vágjunk bele, jó? Kicsoda a Szentlélek? Én azt gondolom, hogy az, hogy valakit mennyire ismerek, az befolyásolja, hogy milyen a vele való kapcsolatom. Jenikőt egyre jobban megismertem, markánsan változik a kapcsolatom. Fölfedeztem Jenikőt? Nem. Minden héten tartogat meglepetéseket. Most fogjuk ünnepelni a 15. házassági évfordulónkat, és nem csak azt fogjuk ünnepelni, hogy hú, ez már megvan, hanem azt, hogy még mindig izgalmas, és mennyi minden van még előttünk, amit felfedezhetünk egymással. És akkor mi csak emberek vagyunk, véges emberek, véges tulajdonságokkal. Az Istenben az a jó, hogy nem lehet azt mondani, hogy már ismerem és tudok mindent a Szent Lélekről. Van, amit az ige kijelent, azokat tudhatjuk. Van, ami viszont titokban tart, és majd a mennyben, az örökké valóságban, szép sorban fedezzük föl, és ismerik meg. Nagyon izgalmas. Szentlélekről. Az első dolog, ami bizony sokak számára vitatott dolog, mi azonban valljuk, hogy a Szentlélek különálló, megkülönböztetett személy az Atyától és a Fiútól. Nem csak egy erő, nem csak egy misztikus valami, ami lejön és feltölt érzésekkel, és azért meg tudok tenni dolgokat. Személy. Mitől lesz valaki személy? Bizonyos dolgok jellemzők kell legyenek rá, az, hogy azt mondhassuk, hogy ő egy személy, személyiség. Az első nagyon érdekes, a János 14-16-17-et talán felírtam oda vissza. Igen, nem, jó. Igen. Itt nem tűnik ki a magyar fordításból az, amire én szeretnék utalni, de maga a lélek szó, amikor ezt használja az ige, az egy, a görögben egy semleges nemű szó. De ebből nem derül ki, hogy erő, nem erő, hinnemű, nőnemű személy. Szóval minden egyes alkalommal, ahogy utal erre a személyre, hinnemű személyes névmást használ. Minden egyes alkalommal az ige, ami csak személyre jellemző, amikor ezt használja. Például a János 14-ben minden egyes alkalommal. Aztán a személyiségre jellemző minden tulajdonsága megvan. Ezt hadd soroljam fel gyorsan. Az 1 Korintus 2:10-13 és a Róma 8:27-ben azt olvashatjuk, hogy a léleknek van gondolata. Sőt, nem csak gondolata van, ő az, aki ismeri az Isten gondolatait és kijelenti nekünk. Tehát van egy nagyon komoly mentális intelligencia része, értelmi része a Szentléleknek. Vannak önálló gondolatai. Ezt belegondoltak egy kicsit, milyen érdekes neki. Vannak önálló gondolatai, az Atyának is vannak önálló gondolatai, a Fiúnak is vannak önálló gondolatai. Mégis valljuk, hogy egy az Isten. Nem három az Isten, egy az Isten. A léleknek vannak önálló gondolatai. Efezus 4:30 és Ézsaiás 63:10. Vannak érzelmei. Itt olvashatjuk azt, hogy ne szomorítsátok meg a lelket. Egy erőt nem lehet megszomorítani. Egy fát nem lehet megszomorítani, hogyha panteis fát lenni. Egy szemét lehet megszomorítani, mert vannak még érzelmei. Te meg én meg tudjuk szomorítani a lelket. Egy Korintus 12:11-ben azt olvashatjuk, hogy van saját akarata. Nincs annyira arra rendelve az Atyának és a Fiúnak, bár szerepéből ez következik, hogy ne lenne saját akarata. Van. Szentlélek hoz döntéseket. Róma 5:5 és 15:30-ban szeretet jellemzi. Szívünkbe árad az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. Tud szeretni. Nem csak egy erő, ami betölt, hanem van önálló saját szeretete. Amivel szereti a Fiút, szereti az Atyát, és szeret téged és engem. Az apostolok cselekedetében olvashatjuk azt, az 5. rész 3. versében, hogy hazudni lehet neki. Mindított arra, hogy hazudja Szentléleknek. És hogy hadd mondjam ennek a falnak, nem lehet hazudni. Miért? Mert nincs morális érzéke. Nem mondja azt, hogy barátom, mondhatod nekem, ez a fogalmam sincs, hogy ez igaz vagy nem. A lélek tudja, hogy mi az igazság, és mi a hazugság. Ezért lehet neki hazugni. Az utolsó az apostolok cselekedetének 10. részében, 19. és 21. versben olvasjuk azt, hogy parancsokat ad, utasításokat ad, és engedelmeskedni lehet neki. Ezt mondta neki a lélek, és a lélek indításának engedelmeskedve. Ezt is ezt tette. Krisztus is. Nagyon érdekes, különben ma nem ez a témánk, hogy Krisztusnak és a léleknek milyen a viszonya, melyik van a másiknak, alárendelve. Nagyon érdekes, hogy mind a kettő alá van rendelve a másiknak. Krisztus végig függ a lélektől, ezzel bemutatja nektek és nekem, hogy hogyan veti alá az életét a lélek irányításának. Ugyanakkor látni fogjuk, hogy a lélek legfőbb célja, hogy dicsőítse Krisztust, és Krisztust emelje föl. Gyönyörű, hogyha ezt kicsit belenéztek, gyönyörű a kép, ami az Istenről megjelenik. Ez azt jelenti, hogy a Szentlélek nem egy érzés, és nem egy személytelen erő. Önálló személy. Vannak érzései, érzelmek, értelme, akarata, és mindaz, amit elmondtam, erkölcsi érzéke, minden, ami egy személyre jellemző, megvan benne. Önállóan, és megkülönböztetve az Atyától és a Fiútól. Ugyanakkor ő nem egy teremtett lény. Az Atya nem létrehozta, hogy rajta keresztül megcsináljon dolgokat. Valamint nem egy annyira az Atyával, hogy ő csak az Atya lelke. Mégis Isten. Isteni tulajdonságai vannak. Ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, mint maga az Isten. A Róma 8.2-ben azt olvasjuk, hogy az élet forrása, az élet lelke, ő teremt életet. Ott volt, hogyha elolvassátok a Biblia legelején, ott van a teremt. Részt vesz a teremtésbe. Képes teremteni. János 14.26, Zsidó 9.8, Abcsel 6.5 úgy írja a lelket, és nem csak itt, de máshol is, hogy szent. Szent. És csak egy van, aki szent. Az Isten. Zsidó 9.14 úgy írja le, hogy örök életű. És itt megkülönböztetjük azt, hogy ne, ti is és én is örök életűek vagyunk. Örök életünk van mostantól kezdve, a megtérésünktől kezdve. Neki viszont nincs kezdete. Ő örökkévaló a múltban, és örökkévaló a jövőben. Csak az Isten ilyen. Minden más teremtett lénynek van kezdete. 1 Korintus 2.10.11 mindent tudó, Róma 8.11 minden ható, és a Zsoltárok 139. Zsoltárban azt mondja, hogy mindenhol jelenlévő. Itt is jelen van. Mert csak az Isten lehet jelen mindenhol. Tudom, hogy gyorsan megyünk ezeken át, de legalább halljátok. Azonos az Istennel. Nagyon érdekes a következő két igedes, az Ézsaiás 6 és az Abcsel 28-ban. Az Abcsel 28-ban Pál idéz az Ószövetségből. És úgy idézi az ószövetségi részt, hogy a lélek mondja ezt. Ha megkeresitek az Ószövetségben ezt a részt, amit idéz, ott pedig úgy írja le az ige, hogy az Úr mondja, az Isten mondja. Úgy beszél a lélekről, hogy az Ószövetség csak az Istenről beszélt. Egyértelmű volt Pál számára, hogy ő Isten. Az Abcsel 5-ben, amit említettem, hogy hazudtak az Istennek, nagyon érdekes, ha megnézitek azt a pár verset. Pár versen belül először azt mondja, hogy hazudtatok a léleknek, pár versen később azt mondja, hogy hazudtatok az Istennek. Két különböző szót használják. Isteni cselekedetei van. A teremtésben részt vett. A Jób könyvében azt olvasjuk, az ember teremtésében részt vett. Eszköz volt Krisztus megtestesülésében. Új életet ad, és ő ihlette az igét. Rövid áttekintés arról, hogy személy, ugyanakkor teljesen Isten. Mi a jelentősége annak, hogy tudjuk, hogy ő személy? Mit mondanátok? Miért fontos ezt tudni? Miért fontos ezt egy akár hitvallásban is megvallani, hogy ő személy? Lehet kapcsolat. Személlyel lehet kapcsolat. Így van. Mi még? Ez az egyik legfontosabb. Úgy hívja az Új Szövetség a Szent Lelket, mint segítő, mint pártfogó. Sokkal jobban esik nekem, hogy nem egy erő a segítőm és a pártfogóm, hanem egy személy. A Szent Lélek. Egy személlyel vagyok kapcsolatban, aki belénk költözött, ahogy most itt vagytok, ugye meg fogjuk nézni, a lélek bennünk él. Bennem van. Hogy ezt hogy ne kérdezzétek, fogalmam sincs. Nem tudom megfejteni. Vannak misztikus dolgok az igében, de bennem él, és örökké. Egy személy, az Isten, ezért nagyon fontos, az Isten rajta keresztül vett lakozást benned és bennem. Az Ószövetségben csak a templomban lakott. Az Új Szövetségben te és én vagyunk a templom, és a Szentlélek által a Szentek Szentje lettünk bennünk él. Hát belegondoltok egy kicsit, hogy ez mekkora, és erre fogunk haladni ma. Mekkora lehetőség, és ha ezt elfelejtjük, óriási dolog, amit kihagyunk Isten igéjéből. Mi a jelentősége annak, hogy ő Isten? Az, hogy ő nem csak egy erő. Isteni tekintélye van a számomra. Én csak annak fogom tudni alárendelni magamat, akit Istennek tartok. Én Istent követem. Egy erőnek nem feltétlenül. Különben mindenféle New Age-es következtetésekre fogok jutni. Ennyi, rövid, tudom. Olvassátok át az összes igét, tekintsétek át. Nagyon fontos. Töltsük egy kicsit több időt azzal, hogy mi a Szentlélek szerepe. Szent háromságon belül mik azok a szerepek, amik őt hangsúlyosan jelentik? A János evangélium 16. résznek 14. versében azt olvassuk, hogy ő azért jött, hogy a fiút dicsőítse. Belegondoltok, ennek a gyakorlati része micsoda? Ha valakit betölt a Szentlélek, mi fog történni? El fogja kezdeni Krisztust dicsőíteni. Automatikusan. Miért? Mert a Szentlélek ezt teszi. Tehát, hogyha azt keresitek, hogy vajon be vagyok-e töltve a lélekkel, vagy nem, az egyik jele annak az, hogy elkezded Krisztusról beszélni. Sőt, akarsz Krisztusról beszélni. Akár evangéliumban, akár dicsőítésben. Ez természetes a lélek. Ez fakad. Nem kell erőltetni. Az egyik fő célja ez, hogy Krisztust felemelje, dicsőítse és bemutassa a világnak a mi életünkön keresztül. Nem hívők és hívők életében állandóan teszi a következőt. János levelében most a 16. részben, a 8-11. versig meggyőzi a világot a bűnről. Folyamatosan. Spurgeon azt mondta, hogy ha képes vagy teremteni egy világot, akkor képes vagy megvallani a bűneidet is. Képes vagy teremteni világot? Nem. A bűneidet sem vagy képes megvallani. Ha csak nem. A lélek, aki képes világot teremteni, indít arra, hogy megvalld a bűnöket. Egyedül ő képes arra, hogy meggyőzzön, az, amit most tettem, az bűn volt. Amikor azt érzed, hogy hú, megint becsúszott. Szégyen van a bűn miatt. Ez egyrészt rossz, másrészt óriási bizonyíték, hogy megtértél. Mert a lélek az, aki azt mondja a lelkeddel együtt, ez bűn volt. Amikor ezt érzitek, a bűnbe estek, és esünk bűnbe, akkor egyrészt jó felismerni ezt, hogy bűn vallásra indít a lélek, de ugyanakkor adjatok hálát azért is, hogy ez csak a lélek teheti, az ige alapján. Adjatok hálát, hogy van bennetek Szent Lélek. A hívők életében egyszeri alkalommal teszik, újjá szüli. A János 3-ban olvasjuk a szélről, új jobbra-balra. A lélek az, aki újjászül. Ha valaki megtér, nagyon érdekes, én azon gondolkoztam, ha visszagondolok a Balaton partra, amiről meséltem 88-ban, hogy ott kitért meg, én tértem meg. Én hoztam a döntést. Az ige mégis azt mondja, hogy az képes megtérni, akit a lélek elengedik. Na, tudom, olyan ajtón kopogtunk be, amiről 4-5 sorozatot lehetne tartani. De akkor hogyan ez az evangélium hirdetéssel, hogy van azzal, aki nem tér meg, vannak nem megtérők, vannak megtérők, óriási kérdés, ezeket mi nem tudjuk megfejteni. Soha nem tudjuk előre, ki az, aki megtér, ki az, aki nem. De aki megtér, arról tudjuk, hogy ez a lélek munkája volt. Az Efezusi levélben és a Korintusi levélben olvashatjuk azt, hogy ő az, aki elpecsétel minket a megváltás napjára, ő az örökségünk záloga. Az, hogy nem fogod elveszteni az örök életedet, az a Szent Léleknek a munkája. És mi valljuk ebben a gyülekezetben, hogy az örök élet nem elveszíthető. Mert a Szent Lélek pecsétje van rajta. Ő a záloga, ami örök életünknek. Na, azt vakarja le valaki. Meg lehet próbálni. Óriási biztonságban vagyunk. És a Lukács 3.16-ban olvassuk azt, hogy a léleknek keresztel, a léleknek van keresztsége. Tudom, másik ajtó, amit bekopogunk, óriási viták vannak mögötte, hogy mit jelent a lélek keresztsége, ma nem fogom ezt elővenni, nem fogunk azon az ajtón bemenni, egyszer jó lenne bemenni, körülnézni és megnézni, mit mond róla az ige, de az ige mondja azt, hogy a lélek keresztel, vajon mit jelent ez. Egyszer beszélhetünk róla. Áttekintés. Ami fontosabb nekünk az, hogy a hívők felé folyamatosan van szerepe, felétek és felém, megtértünk Krisztust, befogadtuk, és ebből az egyik, ez az, amit úgy használ, az ige azt a szót használ, hogy betölt minket. Betölt minket a Szent Lélek. Én erre most nem írtam itt igét, mert erre szeretném a Isten tisztelet hátralevő részét majd a végén szánni, hogy hogyan tölt be, és ez mit jelent. Most csak megemlítem, az egyik legnagyobb szerepe, ő az, aki betölt minket. A fiúról és az atyáról nem írja ezt. A lélekről írja. Betölt. Vezet Isten akaratában. Róma 8.14. Isten gyermekeinek az egyik jele az, hogy őket vezeti a lélek. Onnan tudom, hogy Isten gyermeke vagyok, hogy vezet engem a lélek. Ez az egyik, a másik, mert hogy Krisztusról beszélek, az, hogy tapasztalom a lélek vezetését. Az apostolok cselekedete 13. rész az ennek az egyik jele, ahol ez megjelenik, ahol az apostolok megérték ezt a vezetést komolyan. Nagyon mélyen, olvassátok el, nem megyünk bele. Apostolok cselekedete 16. Meg is állíthat egy szolgálati eseményt. Én nagyon remélem, hogy erről beszélgetünk most a vezetőségén is. Mennyire éljük meg azt, hogy amikor elindulnak bizonyos dolgok ebben a gyülekezetben, akkor azt úgy éljük meg, hogy a lélek elindult. Vagy amikor megállítunk egy szolgálatot, mert nem működik, az nem azért van, mert nincs rá pénz, hanem azért, mert a lélek azt mondta, hogy nem, nem erre megyünk tovább. Mennyire éljük ezt meg? Az apostolok naponta érték ezt meg. A leírásuk az, hogy alávetették magukat a lélek erejének és a vezetőket. Te személyesen mennyire éled ezt meg? Ez következménye lesz majd mindannak, amiről a betöltéskor, vagy arról kitérve beszélünk majd. Ő az, aki tanít. Hetente állít valaki, és úgy tűnik, hogy tanít titeket. Ha valami megmarad abból, amiről ma beszélgetünk, az a lélek munkája neked. Higgyétek el. Egyikünk sem képes lelki dolgokat tanítani a másiknak. Meg lehet próbálni, de lelki dolgot nem vagyunk képesek átadni egymásnak. Csak itt állunk és beszélünk. Igen, ez kell hozzá. Ott tartunk lent a negyedik részt, a hívők felé megtérés után folyamatosan. Közben jár értünk. Amikor imádkozunk valakinek, a Római Levél 8. részének 26. versében, te meg én, ha, és hetente, hanem havonta hallunk nem csak esküvőkről, nem csak gyerekbemutatásról, hanem hívőket érő halálos betegségekről. És elkezdünk imádkozni értük. Azt sem tudjuk, hogy hogyan könyörögjünk értük. Ugye hányan kérdezik meg tőle, miért imádkozzak én, hogyha nem tudom, hogy Isten meg akarja gyógyítani, vagy nem, hogyan imádkozzak? Azért imádkozzak, hogy vigyél haza, vagy azért imádkozzak, hogy gyógyítsa meg? Nem tudunk közben járni sem. Elmondjuk az imáinkat. Úgy, ahogy a legjobban gondoljuk, hogy el kell mondjuk. És nem kell görcsölni rajta, hogy vajon mit kell mondanunk, mert a Szentlélekről azt mondja az ige, hogy ő lefordítja. És úgy adja át ezt az Atyának, aki a döntéseket hozza, ahogy ennek az imának el kell jutnia hozzá. Most az egyik legjobb barátom, itt tanítványunk édesanyja, olyan áttétes rákkal küzdik, hogy már nem is kezdik el kezelni. Hogy imádkozom érte? A legjobb tudásom szerint azért imádkozom, hogy mert ezt kérte, jó barátom, hogy tegyen az Isten csodát. Ezt kérem. És ez alapján, az ige alapján bízom benne, hogy a Szentlélek ezt a kérést fogja, elviszi az Atya elé, lerak úgy, hogy le kell tenni oda, és az Atya az alapján fog dönteni, nem az én esetlen imáim alapján. De milyen jó ez, nem? Milyen jó ez? Így imádkozni. A bizonyságtétel során irányít, és itt van három ige is, amit felírtam a Mátéból, az Abcselből és az Abcselből. Két dolgot mond, amikor valakinek elmondom az evangéliumot, óriási nyugalmat ad ez minden alkalommal. Egy, a szavak, amikor kijönnek, és ha oda bíztam ezt a Szentléleknek, a lélek szavai lesznek. És ha a lélek szavai, akkor olyan erővel bírnak, amit képesek egy embert lelkileg meggyőzni. Ne tudjátok meg, hányszor próbáltam én már embereket meggyőzni, hogy létezik az Isten. Aztán frusztráltam, és hatás nélkül távoztunk a te helyszínéről. Néha meg az ember leül, oda bízás, azt mondja, a kedvenc imád bizonságtétel előtt, Istenem, fogalmam sincs ennek az embernek, mi van a szívében, te tudod, beszélj. Leülök, és elkezdünk beszélgetni, és olyan mondatok jönnek ki, amit nem terveztem, fogalmam sincs honnan jön, és fogalmam sincs, hogy ez a mondat miért találta el a szívét. De neki legalább akkora élmény megélni ezt, mint nekem. Megélni, hogy hű, az ige alapján most az Isten szólt rajtam keresztül. Hát ha ebben nem borzom bele egy hívőnek a háta, azt nem mondom, hogy feláll a szőr a hátam, mert nem akarok senkit megsérteni, de ha lenne szőr a hátam, biztos felállnak, az Isten, az élő Isten, a teremtő Isten. Van olyan, hogy a saját szavait, az én esetlen emberi szavaim csomagjába rakja, és lelkileg megváltoztat valaki mást. Félelmetes. Félelmetes. És most még csak a szerepét nézzük el. Mennyire vagytok biztos abban, hogy ma, ahogy itt ülünk, a Szentlélek bennetek lakik? És ha valaki megkérdezi tőletek, oda jön hozzátok, na, mit vall a budaörsi kőszik a gyülekezet a Szentlélekről? Hogyan válaszolsz? Hol mondja az ige azt, hogy a lélek belénk költözött? Hiszen az Ószövetségben más volt a helyzet. Az Ószövetségben az 1 Sámuelben a 10 és 16. részben látjuk, hogy az egyiknél azt látjuk, hogy megszállta az Isten lelke a prófétát és régületbe került, a másikban pedig azt látjuk, hogy a lélek elhagyta a prófétát. Na, nagyon sokan még ebben az ószövetségi gondolatban élnek újszövetségi hívők, és úgy érzik, hogy meg kell hívni újra és újra a lelket, hogy gyere, és amikor azt mondják, hogy tölts be, akkor igazából arra gondolnak, hogy jöjjön be a Szentlélek. Gyere, Szentlélek, tölts be. De nem. Egész más a helyzet. És jaj, csak el ne hagyjon a Szentlélek. Volt, ma már nem énekeljük ezt a dalt, az 51. Zsoltának egy gyönyörű dicsőítő dala. Most nem énekelem el. Ma egy sor, Szentlélek, ne hagyj el. De az új szövetségben ezt már nem énekelhetnénk. Minden egyes alkalommal a dicsőítés vezetők biztos elmondják, amikor az 51. Zsoltát énekeljük, hogy ez még az új szövetségi Szentlélektan. Hiszen mit olvasunk az új szövetségben? A János Evangéliumnak a 14. részében, a 17. versben azt mondjuk, hogy sőt, bennetek lesz egy ígéret. És a 14. rész 16. verse, ez egy kulcsige, tessen emlékezni rá, hogy veletek legyen mindörökké. Veletek legyen mindörökké. A 17. vers azt mondja, hogy veletek lesz, bennetek lesz. És ráadásul a görögöt megnézitek, tényleg azt jelenti, hogy nem csak velem, itt mellettem, bennem. Lakozást tett bennem, és a kép, amire emlékezzetek az Ószövetségben, a templom, az én vagyok, és ezt használja az ige az Ószövetségben. Lakozást tett bennem az Isten, és soha nem hagy el. Félelmetes gondolat. Belegondolok sokszor, hogy milyen bűnöket követek el, és akkor jelen van az Isten. Na, ez egy külön ajtó, ahol bekapogunk mindjárt. Jó? És ott körülös nézzük. Bennem van a lélek. Most már láttuk azt, hogy micsoda személyről beszélünk. Igaz? Mire képes? Teremteni képes, új életet képes adni. És ő bennem lakik. Akkor hogy van az, hogy én olyan sokszor nem élem ezt meg. Nem tudom, mi a tapasztalatotok. De ha ez igaz, akkor markánsan más kell legyen egy hívő ember, mint egy nem hívő ember, igaz? Hát akkor rajta meg kéne látszódjon. Hogyan látszódik meg? De valószínűleg azért nem látszódik meg, mert ez nem automatikusan történik meg. Ha automatikusan megtértünk volna, akkor én a Balaton parton, akkor megtértem, akkor valószínűleg fogtam volna egy balkanyart, és mentem volna elő a Biblia, és hirdettem volna az igét, és csak Krisztusról beszélnék azóta. Hát nem ez történt. Utána én még egy évig kalandoztam azokban a dolgokban, amikben korábban kalandoztam, és úgy vegyes felvágott volt a hívő életem. Már az Isten is ott volt, de még a régi is ott volt nagyon. És aztán rájöttem, hogy az Isten nem csak be akar költözni a többi mellé, hogy jobbá tegye, hanem az egészet akarja. Az egy markáns pillanat. Akkor először betölt a Szentlélek. No. De lakozást a megtérésnél vesz, nehogy félreértsetek. Mikor valaki megtér, elfogadja Krisztust, onnantól kezdve az Isten lelke ott van. És elkezdi a munkáját bennünk. Miért van szükségünk a lélek ereje által élni? Biztos tapasztaltátok már, hogy a szent élet, a keresztény élet, ez egy folyamatos küzdelem. Tehát amint valaki megtér, azonnal bizonyos dolgok igazak lesz rá, és bekerül valahova, de azonnal szembe kerül valakivel, akivel korábban nem volt szembe. És megindul egy harc. megindul egy küzdelem, ami már le van pecsételve, ez fontos tudni, és ez a lélek pecsétje, nem fogja az ellenség visszarántani, nem képes. De az, hogy mennyire éli meg ezt a győztes keresztény életet, az rajtad is rajta múlik. Itt vadott valamit az Isten, amiről nekünk kell dönteni. Van szerepünk benne. Szembe kerültünk a sátánnal, 1 Péter 5-8, van olvasunk erről, szembe kerültünk a világgal, János 15-16, és az 1 János 2, leginkább az fejezi ki az 1 János 2, 15-17, és szembe kerültünk a testtel, a Galata 5-17-ben olvasunk erről. Maga az, hogy harcolsz lelkileg, azt jelenti, hogy megtértél. Nekem mindig kérdőjeleim vannak, amikor valaki azt mondja, hogy megtért, és utána nincsenek lelki küzdelmei. Minden laza. Olyan nincs. Olyan nincs. Küzdelem kezdődik. És egyedül ezt a harcot, ezért adta Krisztus a Szent Lelket, egyedül ezt a harcot nem tudjuk megvívni. Az ige azt mondja, hogy kevesek vagyunk erre. A Róma 7-ben azt olvasjuk, hogy az ember a saját erejéből, már ebből próbáljuk meg, nem képes legyőzni a bűnt, a bűnhatalmát. Megtért, új teremtés, de egyedül, ha képes lenne, akkor nem kellene a Szent Lélek. Egyedül az új teremtés és a lélek ereje együtt képes legyőzni a bűnt. 2 éve kezdtem el rendszeresen futni. És nem csak gyakorlati futó próbálok lenni, hanem okos emberektől, akik futottak, meg jártak testnevelési egyetemre, elkezdtem utána kérdezni a futás titkainak, hogy mi történik az ember testében például. Ez most egy illusztráció lesz. Nem véletlenül tértünk el. Remélem, passzolni fog. Nagyon érdekes, amikor elkezd az ember futni, hogy mi történik benne. És Gábor meg Petra, az én személyi trénerem, munkatársaink, mind a ketten futottak már, hogy hívják azt? Iron Man, ha tudjátok mi az, az akkor biztos arra jutok, hogy én ezt csak a tévén bírom nézni. Az, abban van egy maraton, van benne x kilométer úszás, meg x kilométer futás. Hű, a vasember. Úgyhogy ők tudják, mert a fölkészülésnél muszáj egy után megérteni, hogy mi történik az emberben, amikor fut. És ők magyaráztak el, hogy amikor az ember elkezd futni, akkor az első fél órában ugye a szervezet, mivel érzi a terhelést, elkezd erőforrásokhoz nyúlni. És először a cukorhoz, meg a könnyen elérhető forrásokhoz nyúl. És azokat gyorsan felhasználja. Hiszen az izom éget, ehhez kell energia. De ezeket körülbelül fél óra alatt kimeríti. És nagyon érdekes futásnál, aki már futott, és fél óráig bírta, fél óránál érzi, hogy valami van. Ott nagyon elfog. Hirtelen leesik a vércukor, elfog. És sokan itt megállnak, és azt mondják, hogy na, ennyi volt. Aki ott nem adja föl, ott történik a testben valami, ami miatt tovább lesz, tovább fog tudni futni. Az pedig az, hogy van egy mélyebb erőforrás az ember szervezetében, és ez a zsír, amit sokkal nehezebben ér el az izomzat. Na, azt remélem, hogy nem teszik fel az internetre, mert néhány orvos meghallgatja szépen, letörli a kőszipa a gyülekezete boldalát az életéből. Nem baj, de én így értem, jó? Tehát így vegyük. Elkezdi a zsírt elérni, mert a más elfogyott, akkor nyúl csak hozzá, és elkezdi azt égetni, ez egy sokkal nehezebben elérhető erőforrás, ugyanakkor ott van, és ezt használja. Úgyhogy, ha valaki fogyókúrázni akar és futni akar, minimum fél órát kell fusson, és akkor kell elkezdjen majd fogyni. Mert ha zsírt akar égetni, ez csak fél óra után történik. Miért mondom ezt el? Szerintem óriási párhuzamban a lélekben járás, a testben járás és a futás között. Amikor valaki megtér, milyen erőforrásokat ismer? Csak azt, amit régen is használt. A szokásait, az emberi erejét, az értelmi képességeit, az érzelmi beállítottságát, és abból próbálja megélni a keresztény életet. Ugyanis, mikor megtértem, már, mit mondtak, nem szabad hazudni, jól, akkor összeszorítom a fogamat, és nem fogok hazudni. Egy fél órát bírom, aztán elfogy az emberi erő, elfogy a tartás, nagyobb lesz a nyomás, még ha újjá vagyok is teremtve, mivel abból táplálkozom, elfogy és el fogok bukni. Sokan itt feladják a keresztény életet. Mert elfogyott az emberi erő, pedig ott történhet meg az a csoda, hogy végre azt mondom, hogy nincs erőm, és nem vagyok képes megélni a keresztény életet, mélyebb forrás után kell nézzek. És amikor így kiállt az ember az Istenhez, akkor tölti be a lélek. Ez egy érdekes kérdés, én azt hiszem, muszáj ezt megélnie mindenkinek. Először nem tudunk jobbat, csak a testhez nyúlunk. A test fogalma, szinte azt hiszem Tamás beszélt erről néhány héttel ezelőtt, egy érdekes fogalom az Új Szövetségben, egyrészt jelenti ezt a fizikai testet, de jelenti a régi természetemet, a megtérés előtt rám jellemző minden tulajdonságot, minden beállítottságot, minden képességet, mindent, azt nem szűnt meg. Az itt van. Hozzá tudok fordulni. Korábban csak az volt, most döntetek, hogy azt használom. De amikor rájövök, hogy ez kevés, és azt mondom, hogy szükségem van a lélekre, és elkezdek zsírt égetni, elkezdek végre a lélek ereje által élni, akkor fogom győzelmeket aratni. És akkor fogom azt megélni, hogy tényleg legyőzhető a bűn. Tényleg kontrollálható ez a gondolat. Tényleg szerethető ez az ember. Tényleg gyönyörű a szentség. Tényleg él az Isten igéje. És mindaz, amiről itt beszélünk vasárnaponként, az valóság. Ezért van szükség a lélek erejére. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gyorsan hadd mutassak nektek egy igeverset a végén. Az 1 Korintus 2 és az 1 Korintus 3 alapján is. Ha igen, itt van nálatok, ezt keresétek ki. Ez lesz most a gyakorlati alkalmazás része mindannak, amiről ma röviden beszélünk. 1 Korintus 2, 13-15. Ha a lélek rendelkezésünkre áll, azért van itt, hogy vigyen, vezessen, erőt adjon, akkor hogyan élhetsz ezzel a lélek, ezzel az erővel? Erről fogunk most beszélni ezzel a kázige alapján. Jó? Tehát, hogy hogyan? Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva. A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes. Mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. A lelki ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítéli meg. 1 Korintus 3:1-3. Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még testiek vagytok. De kicsit alaposabban megnézitek ezt a két szakaszt. Három fajta embert ír le. Melyik ez a három fajta ember? Még ne. Milyen háromfajta ember találtak ebben az igében? Aki miért ott van? A frissen megtért, őt hogy hívja kiskorúakat? Használ egy szót rá, testie. Van a testi ember, ezek szerint. Milyen más ember van itt, ahogy olvassátok? Az egyáltalán nem megtért ember. Őt nevezi itt az ige a természeti embernek, vagy a nem lelki ember, ugye? Természeti ember, és a harmadik, a lelki ember. Hát három állapotban lehet az ember, az egyik, amikor nem tért még meg, ő rakodzon. Természeti ember, így hívja az ige, és lehet egy hívő viszont, te meg én, lehetünk vagy lelki emberek, vagy testi emberek. Mit jelent a különbség? Nézzük ezt meg. A nem lelki ember, most kihagyom idő hiány, jó, és csak szeretnék a lelki és a testi emberre koncentrálni. Nézzétek meg, Krisztus lelke hol van? Mind a testi, mind a lelki hívőben. Belül. Nem hagyja el. Ott van. Belül van. Nem hívőben kívül, de amikor megtér az ember, beköltözik. Erről beszéltünk. Egy lelki embernél mi van az életének a középpontjában? A Szentlélek. Középen, a meghatározó. személy, az a Szentlélek. És mi, hol van a, hogy vagyok én? Alárendelve a Szentléleknek magamat. Itt hadd térjek ki erre, amikor az ige azt használja, hogy betölt a lélek. Nagyon sok mindenre lehet gondolni. Sokan arra gondolnak, hogy valami izgalmas érzés fog el, vagy nem tudom, ti mire gondoltak, amikor betölt a lélek, nem tudom, sok mindenre. Amit jelent az ige alapján, és egy újabb hosszú rész lehetne, hogy erről ezt kifejtsük, egyet jelent, elkezd uralkodni rajta. Amikor a lélek betölt, ennek a szónak, ennek a fogalmnak a jelentés az igében az, hogy uralmat vesz rajta. Én alárendelem magam neki, bennem kellene mutatni, alárendelem magam neki, és ő uralmat vesz rajta. Elkezd uralkodni rajta. Az életemben a gondolatában. Ez jelenti a betöltés maga. Milyen tulajdonságai vannak egy lelki embernek? Az egyik első tulajdonság, amit az igében találunk, az 1 Korintus 3 és a Galata 5 alapján a belső békesség. Nagyon sok megtérő ember erről tesz tanúbizonságot, hogy egy olyan békesség fogta el, ami korábban nem jellemezte. Aztán a lélek gyümölcse jellemzi az életét. Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szerítség, önmegtartóztatás. Miért lesznek ezek jellemzők? Mert a lélek elkezdett uralkodni, és ahol a lélek uralkodik, ott a lélek tulajdonságai fognak megjelenni. Nem az én tulajdonságaimat erősíti fel a lélek, hanem a lélek tulajdonságait éli meg rajta keresztül. És a lélek erejében jár, képes lesz legyőzni a bűnt, ugye hányan vágyunk erre. A feltámadás erejében győzelmet ad. Ugye akkor az ige azt mondja, hogy egy hívő ember lehet testi keresztény is. Mit jelent ez? Hol van a lélek? Belül. De ki van az életének a középpontjában? Én. Vagy valamilyen világi dolog. Valamilyen bármi. És vagy én vagyok az a bármi, vagy valami mást helyeztem oda. Minden ilyen kerülhetünk olyan állapotba, hívőként, hogy bár ott van bennünk a lélek, nem ő van a trónon. Nem ő uralkodik, nem ő irányít, hanem átveszi a vezetést. Vagy a Baczynszky Laci, és megpróbálja cukorból, vércukorból csinálni a dolgokat a testi erőből, vagy átadja a vezetést a léleknek. A testi keresztény tulajdonságai csak nagyon röviden az 1 Korintus 3 Galata 5 alapján. A kapcsolataiban én központú. Így írja az ige. Irigység, viszálykodás, ellenségeskedés, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság. Amikor veszekszem valakivel, amikor az nem a lélek. Nagyon jó Enikővel néha így rendezni egy-egy konfliktust, hogy ne haragudj. Ez a testem volt. Vagy azt mondani másoknak, tudom, hogy ez a test volt. Ez nem te vagy, és nem a lélek. Ez a régi természet. Pál elválasztotta a kettőt. Nagyon fontos. Világi értékrend szerint él. Emberi módon viselkedik. Cselekedete és gondolatai nem tiszták. Így írja az ige, a házasság térés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, részegeskedés, topzódás. Nem csak az Isten a tekintély számára, hanem más tekintélyek is megjelennek, más bálványok. Aztán az ige még azt is írja, hogy szegényes a lelki élete. Bizonytalankodik a lelki üröksége felől, hitetlenség jelenti, engedetlenség, szegényes ima élet. Nincs vágya a Biblia tanulmányozására, hiszen a testnek nincs vágya tanulmányozni a Bibliát, nem akar imádkozni, nem élvezi ezt. És amikor a test uralma alatt vagyok, akkor nem lesznek bennem a lélek, nem a lélek vágyai fognak jellemezni, inkább így maga lenne. Hogyan töltekezhet be egy hívő ember a lélekkel? És erre útmutatást az Efezusi Levél 5. részének 18. versében találom. De azt írja ilyen, hanem teljetek meg lélekkel, teljetek be szellemmel. És néhány praktikus jellemzőt szeretnék elétek rakni. Az első az az, hogy bizonyos fajta szív az, amelyeket a lélek betölt. A büszke szívet nem tudja betölteni, ott nincs helye számára. Milyen szív kész arra, és erről ma énekeltünk is, hogy a Szent Lélek betöltse. vágyik az Úrnak tetsző életre kész átadni az életének irányítását Krisztusnak. Ehhez sokszor az kell, hogy futottam, elbuktam és elfáradtam. És az a szív, amelyik végre az Istenhez kínált, hogy segíts, az kész arra, hogy a lélekbe töltse. Amíg ez a segíts kiáltás nincs, addig nincs betöltetezés. Az 1 Korintus 3.16-17 azt írja, hogy Isten szent temploma vagyunk. Ha valami megrontja ezt a szent templomot, ott nem lehet a szent lélek az Úr. A betöltekezésnek része a bűnvallás. A lélek egyik tulajdonság az, hogy ezt végzi. Amikor valaki az Istenhez kiált, hogy segíts, a következő reakció mi lesz? Bocsáss meg a bűneimet. Egyetértek veled, hogy ez is az, amit tettem, az bűn volt. Bocsáss meg. És nagyon mély, fájdalmas bűnvallás kell, hogy legyen. Ez a lélek munkája. A hívom segítsége az egyik első dolog, amit tenni fog az ez. A Máté 5 felhívja a figyelmünket arra, hogy ez olyan bűn, hogy amit jóvá kell tenni, akkor jóvá kell tenni. Mielőtt tovább megyünk. És utána jött az Efézus 5.18-ban, hogy teljetek meg a lélekkel. Ez egy parancs a Bibliában, tehát nekem engedelmeskednem kell ennek. Imádságban kérhetem a lelket nem arra, hogy jöjjön be, hanem arra, hogy vedd át az uralmat. Vedd át az uralmat. Segíts, bocsáss meg a bűneimet, vedd át az uralmat. Az ige ezeket a lépéseket írja le. És honnan tudhatom, hogy betölt? Az 1 János 5.14 azt mondja, hogy ha az akarata szerint kérünk valamit, akkor ő meg fogja tenni. És ezt tudhatjuk, hogy az akarata szerint van, hiszen parancsoltak. Hányszor szoktatok így imádkozni? Én magamtól ezt kérdezem. Hányszor kell így imádkozni? Bemerítkezéskor elég egyszer, vagy többször is kell? Minimum naponta többször. Ha valami alapgyakorlata kell legyen a hívő életünknek, akkor ez. Reggel kezdjétek ezzel a napot, kiáltsatok az Úrhoz. Segítségért. Vajátok meg a bűneiteket és töltekezzetek be. Lélekkel. A praktikus kérdés a végén, hogy az ember ilyenkor mindig önvizsgálatot tart, kész van-e a szívem erre? Hol tart az én szívem? Vajon valami bálvány van a középpontban, vagy én vagyok a középpontban, akkor hiába próbálkozom, hogy élettel nem fog menni. Amikor eljöttök a saját erőforrásaimnak a végére, akkor jöhet el a pünköst Bacsinszki Laci életében. És ezt a pünköstöt hirdetjük ma, itt Budaörsön. Úgyhogy én szeretném most arra hívni a figyelmeteket és a szíveteket, egy kis időt töltsük csendben. Ha valaki először, akkor először. Ha valaki ma reggel rohant Isten tiszteletre, és ez még nem volt meg, akkor most alkalmazunk. Ha valaki úgy ítélt, hogy megfáradt a Szentlélek nélküli keresztény harcban, akkor ám mondja ezt el az Istennek. Kiáltson hozzá segítségét. És mivel az Isten parancsolta, hogy megtelhetünk lélekkel. Ha megvallom a bűneimet, utána be fog tölteni. Töltekezzünk be lélekkel. Mit jelent ez? Adjuk át neki az uralmat. És utána barátaim, engedjük szabadon, és nézzük, hogy mi fog történni. Pünkösd napján és utána. Egy pár percet töltsük imádsággal. Kiáltsatok az Istenhez, valljátok meg a bűneiteket, és kérjétek, hogy töltsön be. Vegye át a vezetést. És utána ezzel menjünk el, hogy folytassuk a pünkösd ünnepét tovább. Jó? Egy imádsággal fogom befejezni a végén. Pár perc. Mennyei Atyám, köszönöm, hogy Te a lelkedet adtad belénk is. Általa és rajta keresztül vettél lakozást bennünk, Krisztusban való bűnbocsánat által. Köszönöm, hogy ő elérhető, bennünk él, hogy megélhessük mindazt, amire minket teremtettél. Tehát ez életünk, a hívő életünk gyakorlatává, mindennapi részévé azt, hogy átadjuk neked a vezetést, Szentlélek. Kérlek, segíts nekünk. A következő héten, amikor a bűnnel, a világgal és a saját testünkkel állunk szemben, hozzád kiáltani segítséget, megvallani a bűneinket, hogyha elbukunk, és kérni, hogy töltsd be, vedd át az uralmat, és éld meg ezt a szent életet rajtunk keresztül, ami hatalmas bizonyság lehet a világnak rólad, Istenem, és nekünk arról, hogy örök életünk van, és ismerjük téged. Amen.